Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fesztivál.
Immár 35. alkalommal rendezik meg a Mesterségek ünnepét. Az ország legnagyobb népművészeti fesztiválja augusztus 20-ától 22-ig várja a látogatókat a Budai Várban új helyszínen, a Kapisztrán tértől a Szentháromság térig. A hajdani vásárok hangulatát idéző családi fesztivált az állami ünnepség részeként idén először ingyenesen látogathatják az érdeklődők. Díszvendégek a türk nyelvű országok, a fesztivál kiemelt témája a vadászathoz és a halászathoz kapcsolódó mesterségek. A Mesterségek ünnepén mintegy 1000 kézműves mesterrel, több száz fellépővel, egésznapos színpadi programokkal, mesterségbemutatókkal, népi játszóházakkal, látványműhelyekkel, divatbemutatóval, folkkocsmával és táncházzal várják a közönséget. Az erdő és a tó tematikához kapcsolódva a kicsiket mesesarok és bábszínház szórakoztatja, a felnőttek a látványműhelyekben megismerhetik a vadászathoz és a halászathoz kapcsolódó kézműves mesterségeket, a késes, bőrműves, szarú és csontvaragó szakmákat és a hálókészítést. A díszvendégek képviseletében jelen lesznek azeri szőnyegkészítők, kazak hagyományos viseletkészítők és nemezesek, üzbék batik művészek és tatár bőrművesek, valamint Törökország és Kirgizisztán kézműves mesterei. A rendezvényen kikiáltó gólyalábasok, mutatványosok teremtenek vásári hangulatot. Kiállítása mutatják be a hagyományos és újra gondolt kalotaszegi gyöngy kultúrát. A látogatók fotókiállítás, valamint kézműves bemutatók keretében nyerhetnek betekintést a népi ékszerkészítés rejtelmeibe. Augusztus 20-án kenyéráldással és a mesterek felvonulásával köszöntik Szent István és az új kenyér ünnepét. A fesztiválon fellép a muzsikás együttes, Lakatos Mónika és a Cigány Hangok, Csík János és a Medzó, valamint Fitos Dezső és társulata. A Hagyományok Háza is jelen lesz programjaival, többek között a Magyar Állami Népi Együttes fellépésével és pocket koncerttel. Délelőtt gyerekprogramokkal, meseszínházzal, bábjátékkal, délután divat és viseletbemutatóval, felnőtt megőrzővel, este pedig koncertekkel, táncelőadásokkal, táncházzal és folkkocsmával várják a tartalmas kikapcsolódásra vágyó közönséget a fesztiválon.
Esemény.
Holnaptól minden este 8:30 és éjfél között a Budavári Palota Duna felüli oldalán egyedülálló fényfestés látható, amely az újjászületett Szent István termet hirdeti augusztus 29-éig. A Budavári Palota eredeti formájában helyreállított épület részében a déli összekötő szárnyban újra alkotott díszes szoba augusztus 20-án nyitja meg a kapuit a látogatók előtt, akik az első napokban ingyenesen nézhetik meg a helyiséget. Országszerte 5 városban egyedi installációk is felhívják a figyelmet az újjászületett teremre. A legendás, történelmi helyiség remek műveinek motívumaiból több száz apró részletet felhasználva egyedi, vetített mintázat díszíti a Budavári Palota keleti homlokzatát. Szent István mellett kirajzolódik 4. Béla és Árpádházi Szent Erzsébet alakja is, mindhármukról látható alkotás a teremben. A Budavári Palota negyedben, Keszthelyen, Székesfehérváron, Veszprémben és Visegrádon pedig a kiterjesztett valóság segítségével lehet bepillantást nyerni az újjáépített történelmi terem szépségébe. Festmény, grafika, szobrászati plasztika, installáció és kisfilm mellett kiállítják Szent István 1635-ben Rómában készült nagy hermáját is, melynek különleges talapzatát a korszak legnagyobb szobrásza Giovanni Lorenzo Bernini készítette. A világ egyik legnagyobb hermáját megalkotása óta a zágrábi egyházmegye székesegyházában őrzik, Budapesten most először látható. A Szent István terem motívumaival díszített szabadtéri installációk célja, hogy a rajtuk található QR kód beolvasása után az érdeklődők betekinthessenek a lenyűgöző helyiség részletgazdag világába. Többek között megnézhetik az ország legnagyobb zsolnai kandallójának díszes csempéit, a szenteket és királyokat ábrázoló festményeket, valamint a fából készült faragott mennyezetet. Augusztus 20-ától a hónap végéig előzetes foglalás nélkül is megtekinthető ingyenesen az újjászületett Szent István terem. A naponta 10 órától 4 óránként induló vezetett látogatásokra érkezési sorrend szerint a helyszínen is be lehet csatlakozni korlátozott számban. A szeptember 1-től induló bővített egyórás tárlatvezetésekre már lehet jegyet vásárolni a szentistvánterem.hu oldalon. Az augusztus 20-i hosszú hétvégén családi programokkal, tűzijátékkal, ismerős arcok koncerttel és a Körös Táncegyüttes jubileumi gála műsorával várják a városba érkezőket és a lakosokat Gyulán. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezésében megvalósuló rendezvényen pénteken a Békés Csabai Napsugár Bábszínház, az Ortéki Báb és Utca Színház, valamint a Csigaduó gyermekzenekar szolgáltatja a látnivalókat. Produkcióikat a Bábika Népi Játszóház egészíti ki a teljes hosszú hétvégén. Augusztus 20-án este a Várkertben, eső esetén a Művelődési Házban a 70 éves Körös Táncegyüttes jubileumi műsorát láthatják az érteklődők. Szombaton az Alföld Kvartett, a Papa Jazz 7 és a Handa Banda gyermekzenekarat koncertet, a Gyulai Művészklub pedig irodalmi estet. Vasárnap a Power Beat ütő együttes és az Ismerős Arcok koncertezik. A részletes programok a www.gyulakult.hu oldalon tekinthetők meg.
Lemez.
Idén lett volna 75 éves Radics Béla. Minden idők egyik legnagyobb magyar gitárosa, 1982-ben hunyt el, fájóan csekély hagyatékának fontos része, a Sakmat együttes 1968-69-es felvételei most felújítva érhetők el. Radics Béla 1968 tavaszán hozta létre a Sakmattot. Előtte a beatzenekarnak számító Atlantis, Pannonia és Sankó együttesekben játszott. Voltak kisebb sikerei, de többre vágyott, rockzenét akart, népszerűséget. A Sakmatt két évnél is rövidebb története egyfajta átmenet a beat korszakból a rockba, amit aztán a 70-es években Radics a Tűzkerékben és a Taurusban fejlesztett tovább. A Sakmatt elsősorban a nagy példakép Jimi Hendrix és az Eric Clapton féle cream and hard rockos, bluesos számait játszotta, néhány saját szerzemény mellett. A csapatban Radics Béla mellett Miklóska Lajos basszusgitár, Csuha Lajos gitár és vokál, Harmat Albert ének és Hőnig Rezső dob szerepelt. A mostani kiadványra Rozgonyi Péter restaurálta a felvételeket. Az anyag érdekessége, hogy megváltozott a számsorrend, emellett felkerültek rá korábban lemaradt Danuviás dalok, két demószám élő változata, egy interjú Radics Bélával és Miklóska Lajossal, valamint egy másik az 1968 decemberében a Radnóti Miklós Művelődési Házban tartott buliról két töredékes formában megmaradt szám, a Cream Sunshine of Your Love-ja, illetve Eddie Cochran rockabilly klasszikusa, a Summertime Blues. Habár profi felvételek alig maradtak fenn utána, a gitárkirály óriási hatással volt az utána következő rockzenész generációkra. 2005-ben Angyalföldön szobrot állítottak tiszteletére.
Színház.
Augusztus 21-én szombaton látható a siófoki szabadtéri színpadon az Anyatigrisek című előadás Tallós Rita rendezésében. A világhírű musical Sue Fabish legendás darabja tavuk nélkül rengeteg humorral mutatja meg, hogy valójában mit is jelent szülőnek lenni. Amy, a mindenórás kismama, babaváró bulit rendez. Az eseményre hamarosan megérkezik Barbara, az érzelmileg túlfűtött főállású háziasszony, Brooke, a munkamániás, folyton stresszes ügyvédnő, és Tina, az elvált, megfelelési kényszeres anyuka, hogy együtt lássák el jó tanácsokkal a várandós házigazdát, akinek igencsak naív elképzelései vannak az anyaságról. A három nőnek hála már nem sokáig. Szereplők Király Linda, Szőlőskei Tíme, a Barbinek Paula és Fehér Adrien. Az Anyatigrisekkel a Lilium Produkció női színháza indul el. További részletek a liliumprodukció.com oldalon olvashatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Milyen emberek lettünk a 21. századra, mi határozza meg a gondolkodásunkat? A Lány a város felett című regény főhőse, Anna, pontosan látja ezt, és a maga módján segíteni próbál. Mindeközben eleinte ő is a helyét keresi a világban, és mivel nem találja, felépíti a sajátját, egy olyan világot, ahol mindenki azt kapja, amire vágyik, vagy amiről azt hiszi, hogy vágyik. Egy pici faluból indul el, ahol az őt egyedül nevelő jósnő anyját bolondnak tartják. Mégis hozzászaladnak az emberek, ha nagy baj van. A kislány viszi magával az anyja tudását, az emberismeretet, és mérhetetlen gazdagságra tesz szert. Na de merre tovább, ha már a lába előtt hever a világ? Tallér Edinával beszélgetünk.
A szereplőm egy ilyen fél lény, mert húsvér ember, fiatal lányként indul, és így a középkora elejére kerül el ebben a történetben. De úgy akartam őt kitalálni, hogy egyszerre legyen húsvér ember és éteri lény is, mert azok a kérdések, amiket felvetünk ebben a könyvben, az egy reális szereplőtől egy kicsit ilyen álnaív is lehetne. Viszont az ő szájából tényleg olyan kérdések hangzanak el, amire nem mindig tudjuk mi sem az egyértelmű választ, csak nem merjük feltenni ezeket a kérdéseket. Szerintem a 21. század egyik nagy kérdése, hogy most mit akarok én, hogyan akarom irányítani az életemet. Szeretném, hogyha lenne valaki, aki megmondaná helyettem, hogy mi lesz, mert szorongok, de el kell jutnia a társadalomnak és az egyénnek is arra a szintre, amikor szembe kell nézni azzal, hogy ez csak varázslat, hogyha azt hiszem, hogy majd más fogja megoldani helyettem. Sőt, nem is varázslat, hanem trükk.
Azt mondja ez a te hősöd, Anna, hogy ő reményt árul, akár hamis reményeket is. Tehát erre teszi föl az életét, rájön, hogy az emberek minden pénzt kifizetnek érte, ez lesz az ő vállalkozása.
Reményt árul, ez megint csak a 21. század eszenciája. Mindenféle regiszterben ezt találjuk. A vallásoktól elkezdve egészen a trash közösségi médiákban szaladgáló közhelyes mondatokig, ő is ezzel operál, kicsit elrajzolva a valóságot, pont azért, hogy teljesen nyilvánvaló legyen, hogy tulajdonképpen ez történik most itt, nálunk is a világban. Hogy abban hisznek, hogy az az érték, ami pénzzel vehető.
Mesélsz róla, hogy ő hogyan született, mármint neked Anna figurája, és hogy honnan jön?
A karakter az 2013-ban született meg, még a Lehetek én is című regényemben, panelregényben egy-egy fejezetben előbukkan. Akkor beszélgettünk a férjemmel, aki egyébként nagyon sok munkámban az alkotótársam is, hogy ez egy olyan érdekes karakter, amit ki lehetne dolgozni, úgyhogy legyen egy saját világa. Ugyanis az a másik neve, hogy Ejlejtőa, mert mindenáron nagy akart lenni és isteni akart lenni. Ejlejtőa a görög mitológiában a gyerekek védelmezője, az a feladata, hogy ki vezesse őket a sötétből a fényre nagyjából. Szóval 2013-ban, mint karakter már nagyon érdekes lett, és voltak is próbálkozásaim, hogy nem tudom, mese legyen belőle, tehát hogy mi az ő világa. Aztán telt-múlt az idő, és ez a magány dolog, ami a másik kulcsfontosságú motívum a mostani regényben, egyre jobban kezdett érdekelni. És arra gondoltam, hogy írok egy olyan történetet, ahol az Anna világa a magány világa lesz. Egy magányos lány története az megvan már százszor is. Itt a vezérfonal az volt, hogy hogyan néz ki egy ember élete, kulisszája akkor, amikor teljesen bezárul a magányba, egy kisházba vagy nagyházba. És akkor erre épült a dolog, illetve én sok évig dolgoztam egy olyan cégnél, egy multi cégnél, ahol többek között jó sokkal dolgoztam együtt, úgyhogy úgynevezett anyaggyűjtés volt ebben, vagy 3 év. Mindenfélét láttam, ezeket próbáltam beépíteni. Mondjuk ezt a könyvet, ezt 4-5 évig írtam kisebb-nagyobb megszakításokkal, de hogy szépen lassan kezdett felépülni a sorsa is a lánynak. Van egy-kettő látott vagy hallott történet benne beépítve, mondjuk a halálról szóló részletek eléggé emberközelik, nem velem, de a környezetemben történtek meg. Így alakult ki az ő karaktere. A nyelve az úgy, ahogy mondtam neked, hogy ahhoz, hogy ki tudjon mondani ilyen eszenciákat és kérdéseket érvényesen, tehát ne azt gondold róla, hogy fogyatékos vagy ugyan már, ahhoz kellett egy olyan lény, aki félig itt van, félig pedig elemelt egy űrlény, mondjuk úgy.
Hogy mint hogyha valami angyal lenne a két világ között megrekedt, aki rácsodálkozik
aki
arra, hogy
mindig
mi
el
van.
Akar menni. Ugyanúgy, ahogy a város és a falu között vágyódik el, ebből a világból mindig menne el, repülne el.
Mi alapján dől az el, hogy kihez ragaszkodik Anna? Mert úgy néz ki, hogy a szépség nagyon fontos dolog. Tehát megjelenik ugye egy lány, akivel ő találkozik egy alkalommal az utcán, és ott nála az akad be, hogy ez egy milyen szép lány. Ez is fontos. fontos, és aztán ott a pánsipos ember, aki pedig nyilván egy ilyen apafigura számára.
Mindenképpen azt szerettem volna érzékeltetni, hogy egy olyan először fiatal lányról, aztán nőről van szó, akinek az életén átvonul ez az apa és anya hiány, mert ugyan édesanyja volt, de nagyon beteg volt, tehát az, akihez ragaszkodik, és aztán az életének nagy részét le is éli vele, mint partnerével, nevezzük így, az egy tőle idősebb nő, akit ő 16-7 éves korában látott, és akkor ez a nő lehetett így 30, de nem tudjuk pontosan, és ott van előtte egy anya és egy nő karakter vagy minta, amit ő nem kapott meg. És akkor, amikor ilyen borzasztóan elkezd hozzá kötődni, akkor is csak külsőségek, tehát a szépség, az, hogy ő szépnek látta, az tulajdonképpen megint csak ez a zsigeri kötődés kellene, hogy legyen, de odáig nem jut el, hogy majd én tanulok tőle, vagy mellette biztonságban érzem magam, vagy bármi ilyesmi, csak azok a felszínes dolgok, mert hogy nem is élte meg gyerekkorában, hogy milyen a kötődés. A pánsipos ember ugyanez, valaki él, az erdőben hozzá szokott járni, ő sem tudja teljesen, de azért sejt, hogy lehet, hogy ez volt az ő apja, de aztán eltűnt. De ehhez a férfi képhez sem egészségesen kötődik, hanem meséket talál ki köré. Mert csak mesékhez tud kötődni, mert nem volt gyerekkora, illetve a gyerekkorát babonák meg kiközösítés, tehát egyrésztről egy falu kiközösítése, másrésztről pedig a anyai ágon fölépített babonákból, zavaros vallási dogmákból felépített mesevilágban éltő.
A pánsipos emberhez való kapcsolata mennyire határozza meg később az ő férfiakhoz való viszonyát?
Egy férfiról mesél, ugyanaz történik meg vele, csak már felnőttként, ami gyerekként a pánsípos emberrel, hogy volt valaki, akihez kötődni akart, és egyszer csak már egy pillanat alatt elveszíti. Tehát tulajdonképpen lemásolja ugyanazt az érzést, amit érzett a kvázi apja iránt. Ezen kívül azt hiszem, hogy őt nem is lehet megközelíteni abból az aspektusból, hogy mi a férfiakhoz és a nőkhöz való viszonya, mert nincsenek viszonyai. Uh-huh. Az emberiséghez van viszonya. Tehát úgy, ahogy gyerekkorában a falu utolsó előtti házában lakó, tudjuk, hogy azért régen a falvakban a legszegényebbek, a legkirekesztettebbek laktak már a végén, ugyanúgy a világban is, a világ szélén van ő, majdnem a legutolsó.
Tallér Edinával beszélgettünk Lánya város felett című regényéről, ami a Pré kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.